Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten szavával, az apostol igéivel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mennyei Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén állva maradva énekeljük a 68. Zsoltárunk első versét. A 68. számú Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Énekszóval dicsérjük Isten nevét, énekelve a már megkezdett 68. számú Zsoltárunk hátra lévő verseit, második, harmadik, tizedik, 16. és 17. verseket. Második vers így kezdődik, de az igazak mindnyájan örvendeznek. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön attól az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint tanítani kíván bennünket az ő írott igéjében, Mózes 4. könyvében, a 14. rész első 14 versében. Isten igéjét helyünket elfoglalva, befogadó szívvel hallgassuk. A megnevezett helyről, Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezet első 14 verséből a következőképpen szólítja meg szíveinket, ami teremtünk. És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán, és mindnyájan zúgolódának Mózes ellen, Áron ellen, Izrael fiai, és mondta nekik az egész gyülekezet. Vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna nekünk visszatérni Egyiptomba? És mondának egymásnak, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Akkor arccal leborulálnak Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész községe előtt. Józsué pedig a Nun fia, és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogatták a ruháikat, és szólálnak Izrael fiai egész gyülekezetének mondván. A föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, s ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodik, hogy megkövezzék őket, megjelenék az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában, Izrael minden fiának. És mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nekem, mindam a csodatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttük? Megverem őket dökhalállal, és elvesztem őket, téged pedig nagy néppé teszlek, és őnálánál erősebbé. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartó is lehessünk. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága Urunk, Teremtőnk, Te megvizsgáltál bennünket, ismered minden gondolatunkat, érzésünket, minden vétkünket, de azokat a pillanatokat is, amikor meg tudtunk állni a kísértésben, és a bűn fölötti győzelemmel dicsőítettünk téged. Minden a te műved és a te ajándékod, ha így történt az utóbbi módon. De ott van mindig előttünk, drága Urunk, a szenvedés, vagy sokszor a közönösség, mert letérünk a tőled kapott útról. Sokkal jobbnak tűnik az, ami a saját szemeink előtt bölcs, nem pedig az, amit te rendeltél. Látod, hogy milyen mélységekre vagyunk képesek eljutni. Nem vágyunk a te igédre, nem vágyunk a te üzenetedre, a veled való közösségre. Így el is veszítjük a mi boldogságunkat, és minden másnak a szolgájává válunk. Kérünk, Urunk, ne engedd, hogy megkeményítsük a mi szívünket. Ma, ha halljuk a te szent, isteni szódat, engedd meg, hogy ki tudjunk nyílni előtted. Cselekedd meg a csodát, hogy a bűnös emberi ajkakon megjelenjék a te szent szavad. Be tudjuk inni azt, amit mára készítettél és rendeltél. Jelenjél meg itt a te dicsőségeddel ebben a gyülekezetben, és az Úr Jézusért, a te fiadért, az ő áldozatáért könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 166-os számú dicséretünk második versét. Az ének éneklése alatt a közöttünk lévő kisgyerekek kifáradhatnak a számukra elkészített istentiszteleti helyekre. Engedjük, küldjük őket, mert ott jobban fogják érezni magukat. 166-os számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nyisd meg szánkat háladásra. Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő üzenetét, szent lelkének segítségét kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek. Megírva található a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 7., 8., 9. és 14., 15. verseiben. Isten írott igéjét és annak hirdetett formáját helyet foglalva hallgassuk meg. Tehát Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, 3. rész, 7. versétől a 9. terjedő ige szakaszból, majd pedig a 14. és 15. vers szerint. Így szólít meg bennünket Isten igéje. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, e mondás szerint, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, van egy ismerősöm, sokakkal közös ismerős, ebben a gyülekezetben is megfordult néhányszor, akinek a megtérése olyan módon történt, ami, hogy így mondjam, nem mindennapi. Mindegyik megtérés különleges, és Isten csodája, az ő hatalmát dicséri, az ő övé is így történt. Elég jól beszélt arabul, és ezért még az Isten nélküli életében Egyiptomba került, hogy ott dolgozzon. Nem azért, mert Isten nélkül élt, hanem azért, mert így látta jónak. Jól is mentek az üzleti dolgai, a vállalkozása kezdett fölfutni, rengeteget keresett, amikor rátört a magány és a kiszolgáltatottság érzése. Külsőleg minden jól ment, minden felpörgött, ahogy ma mondanák, de belülről hihetetlenek üresnek érezte magát, és szinte depressziós lett. Mit keresek itt az idegenben? Miért nem maradtam otthon? Mi lesz velem, ha bajom esik? Ki segít rajtam itt, ebben a mi kultúránktól merőben különböző országban? Gyötörték a kérdések tömegei. Azután úgy döntött, hogy hazamegy, és repülőre ült. Mikor megérkezett Budapestre, hazaindulás előtt egy szállodában húzta meg magát. Fáradtan leült az ágyára, és matatni kezdett a táskájában. Kezébe akadt egy biblia, amit évekkel előtte még a testvére, nővére adott neki oda, amit kivitt magával, de ugyanúgy haza is hozott. De most valahogy megakadt a kezében. Belelapozott, és éppen azon az igén akadt meg a szeme. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából. Magához sem tudott térni, mert éppen ebben a szituációban annyira szíven ütötte ez a kijelentés. Hirtelen világossá vált előtte sok minden, és elkezdte Isten újját és hatalmát látni az ő életében. Látta azt, hogy az Jézus Krisztusban Isten szeretete érkezett meg hozzá, és ő az, aki hazahozta, ő az, aki a nyugalom felé akarja őt terelni. Veszélyekkel teli nyakas életéből most eljött a megmentés. Szép volt ez a történet, és jó volt hallgatnom, amikor bizonyságot tett erről egy nyári táborban, sokunkat erősített. De be kell vallanunk, hogy legtöbbször az ilyen fantasztikus és szép kezdések után a hívő életünkben egy, hogy így mondjam, hanyatlás is beállhat. Több hanyatlás is, ha az Istennel kötött szövetségünkre tekintünk. Egyszer csak, minthogyha közönössé válnának számunkra Istennek a dolgai, egyre kevesebb bizalommal tekintenénk rá, egyre kevésbé vagyunk kíváncsiak az ő dolgaira, az ő igéjére, a gyülekezetben azokra, akik szintén szeretik Jézus Krisztust, és az idézőjelbe téve hőskorszakra nosztalgiázva tekintünk vissza. Volt idő, amikor kerestem a szolgálatokat a gyülekezetben, volt idő, amikor ittam az Úr szavait, és vadul kerestem az akaratát az igéjében. Volt idő, amikor órákig tudtam imádságon keresztül beszélgetni vele, de most, mintha valami eltört volna ott belül a lelkemben, közönössé lett minden. Sőt, ki kell mondanom, megkeményedett a szívem. És ebben a kifejezésben, testvéreim, hogy a szív megkeményedése, nem csak a közöny kifejezése van benne, hanem egy szembeszegülés is. Nem csak, hogy semleges nekem az, amit Isten mond, nem fogadom azt hittel, hanem még ellene is megyek annak, amit kér tőlem. Mint a lekcióban, amit felolvastunk. Forduljunk vissza Egyiptomba, gondolták, akiket onnan kihozott az Úr, mert jobb lesz ott, a szolgasság házában, mint Istennel a szabadság földjén. A zsidókhoz írt levélnek a szerzője, aki a Szentlélek Úristen, hihetetlenül aktuálisnak látta, jóval később is, ennek az új szövetségi gyülekezetnek az életében is azt, hogy ott van a veszély, a szív megkeményedik. Elkezdek eltávolodni az Úrtól, részemről elkezd széthullani a szövetség. Elfelejtem azt, amit tett értem, amit ígért, és azt a szeretetet nem is figyelem, amivel engem körül övez. De meg kell mondanom, és sietek megjegyezni, nem csak akkor ott, ennek a gyülekezetnek az életében, a héberek, megtért héberek között volt ez probléma, hanem a mai gyülekezetnek az életében is ott leselkedik ez a veszély, így a miénkben is. Elindultatok szépen, de aztán valami megváltozott. És néhány évvel korábban, hogyha felülről tekinteni valaki az életedet, nem is tudná megmondani, hogy te az Úré vagy. Mert a cselekedeteid, azok a dolgok, amikben benne vagy, amiket engedsz magadon elhatalmasodni, nem arra vallanak, hogy te Jézus megváltott gyermeke vagy. Ott van ez a de szócska, amelyik, mint egy kísértés, sokszor teljesedésbe is tud menni. Máshol úgy mondja ezt az Úr, nem hallgatott népem az én szómra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Megszürkül minden, nem Isten vezet, hanem a körülmények, a világ, az elhomályosult értelmem, a bölcsesség nélkül való szívem, mert Isten ígéje, mintha kihullott volna belőlem. Nagyon sokan vannak, vagyunk így, hogy nem Isten igéje vezet, hanem sodortatunk. Sokszor nem is tudjuk, hogy melyik irányba megyünk, csak sodor bennünket, mondjuk a tömeg. Tehetetlenül nézzük azt, ami velünk történik, belülről vérzik a szív, és erőtlennek érezzük magunkat, hogy nemet mondjunk. Jó irányba indultunk, de valami megváltozik, meghidegülünk. A többség véleménye befolyásol, mint ahogy itt hihetetlen egyetértés volt a pusztában is, amikor Isten ellen kellett lázadni. Forduljunk vissza, válasszunk magunknak egy vezetőt, aki visszahív bennünket. Elszakadunk azoktól, akikre eddig figyeltünk, Istennek választott edényeitől, és majd az lesz jó, amit mi akarunk. Sokan mondják, biztosan helyes ez. Isten ugyan azt mondta, hogy az ígéret földje lesz a beteljesedés, de a valóság, amit mi annak vélünk, nem arra mutat, hazudott az Isten. Aztán van, akit a divat sodor, van, akit a gondolkodásbeli áramlatok, ha mások így látják, így gondolkoznak, akkor mit jövök én az én szektásnak tűnő és mindenkitől különböző keresztény meggyőződésemmel? Látszódik, hogy nem haladok úgy, mint a másik, aki világi eszközökkel is harcol, aki lemeri taposni a munkahelyén, az iskolában a másikat, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy mit tettem, Uram, már megint mit tettem. A szív megkeményedése, amelyik egy tragikus dolog a keresztény ember életében. Azt mondja a mai szent leckénk, nagyon vigyázzunk. Meg ne keményedjen a mi szívünk, amikor Isten szól hozzánk, amikor bátorít, amikor vezetni akar. Hanem lépjünk rá arra az útra, amelyet ő ad elénk a Bibliában. Amikor letérünk erről az útról, és az egyházunkban is, a gyülekezetünkben is elvilágosodunk, akkor a kereszténységünk is, ma így mondanánk, lebutul. És éppen ezért nagyon furcsa, hogy milyen egyszerű megnézni sok hívőnek az életét, milyen gyorsan ki tudják dobni az Úr gondolatait cselekedeteikből, életvezetésükből, és milyen gyorsan zagyvaságnak és értelmetlenségnek tudják minősíteni azt, amit Isten mondott, miközben a világ megy a pusztulás felé. Elgondolkoztató az, hogy magukat hívőnek mondó emberek mennyire el tudják hinni azt, amit például az újságok írnak, de megkérdőjelezik azt, amit a Biblia mond, például a teremtésről. Furcsa, hogy hogyan mondhatja valaki azt, akár úrvacsoráról úrvacsorára, vagy keresztelésről keresztelésre, hogy hiszek egy Istenben, miközben a tetteivel éppen az akarata ellen dolgozik. Meghökkentő az is, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem vagyunk hajlandóak a megítéltetésre az ige terhe alatt. Valaki egyszer azt írta, hogy milyen gyorsan terjednek furcsa módon az interneten azok az írások és azok az e-mailek, amelyek obszén, durva, vulgáris dolgokat tartalmaznak, de az Istenről szóló beszédet pedig közben elnyomják, és nem adják tovább, akár az e-mailekben sem. Ijesztő az is, testvéreim, a keresztény gyülekezetekben, lehet, hogy a miénkben is, hogy hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló a hétköznap, a vasárnapokon, az Isten tiszteleteken, de közben a hétköznapokban meg sem mondják róla, hogy ő Krisztusnak a katonája és harcosa. Megrázó az, hogy sokakat jobban érdekel az, hogy mit mondak róla a mások. A kollégáim között, az iskolatársaim között, a családomban, mint az, hogy hogyan lát engem Isten az igéjével. Nem hallgatott népem az én szómra. Hányszor megkeményítjük mi is a szívünket. Nagy kérdés, testvéreim, ma, ha halljuk Isten szavát, és ez a ma jelképesen és valóságosan minden alkalmat jelent, amikor Isten megszólít bennünket, akkor megkeményítjük a szívünket, megengedjük-e, hogy megnyissa azt, és megtermékenyítse, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, vagy pedig elzárkózunk. Olyanok vagyunk, mint ahogy Jakab írja, belenézünk a tükörbe, látjuk az ábrázatunkat, és aztán a következő pillanatban már nem is emlékezünk arra, hogy ott mit láttunk, és annak megfelelően merre kellene változni az Úr kegyelme által. Látok embereket, akik ezért hordoznak óriási terheket, mert letértek az útról. Elindultak, mint abban a szép megtérési történetben a prédikáció elején, aztán minden megváltozott, és most mélyre csúszva érzik magukat. És már-már beleroppannak ebbe az állapotba, mert a rossz döntések csak tetéződnek és gyűrűződnek. Érdekes megnézni ilyenkor, és megállni egy pillanatra. Biztos, hogy az az Isten akarata, hogy beleroppanjak abba a szolgálatba, amit most éppen cselekszek. Biztos, hogy az volt az Isten akarata, hogy az álmomat, amelyet lehet, hogy nem az ő igéje szerint szőttem, kiteljesítsem, de most hihetetlen árat kell érte fizetnem, mert nem látom miatt a gyermekeimet, nem töltök időt a családommal, és csak az aggodalom, a stressz, az infarktus felé vezető út maradt, magunk vállalta utak. Nagyon nehéz bevallani, nem jó az, Uram, amit most teszek, változásra van szükségem, arra van szükségem, hogy Te megváltoztass engem, engedelmesen meglássam a Te akaratodat, odaadjam magam a Te formáló kezedbe. ne keményítsen meg az én szívemet, és ne lázadjak ellene. Az ember, a hívő sem szeret kicsinnek látszani. Aki magát megalázza, az pedig rendkívül kicsiny. Ahogy a költőnk mondta, ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Hányszor eszembe jutnak Adi szavai a hívőségünkben is. Azt mondja az Úr, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Sokkal inkább legyünk fogékonyak arra, amit mondott. Izrael életében, a vándorlás idejében, azt üzente az Úr, azt mondta, hogy számtalan csodát vittem véghez, amely által megmutattam irántuk szeretetemet, gondviselésemet. Ezek olyan jelek, impulzusok voltak, amelyeket fogni kellett volna, amelyek egy irányba mutattak, amit nektek elterveztem, amire elhívtatok titeket, az jó, és a boldogságot fogják jelenteni. Ne arra nézzetek, ami történik veletek, mert a világ, benne a sátán, az ellenkezőjét akarja belehazudni a ti szívetekbe, hanem arra nézzetek, amit én mondtam, az én ígéretemre, az én szavamra, mert az sokkal valóságosabb annál, amifelé a világ akar vinni. A vadvízi evezők tudják azt, hogy van egy nagyon érdekes jelzés annak bizonyos útszakaszain, ahogy kavarog és örvénylik a víz a sziklahasadékokban, sokféle jel és útmutatás van, hogy hol, melyik partszakasz felé kell irányítani a csónakot, hol lehet megúszni felborulás nélkül az ívet, de van egy végső jel is, egy tábla, dűbel csavarokkal rászögezve a sziklára, amelyikre nemzetközi jelzés szerint az van írva, hogy PONR, Point of No Return. Az a pont, ahova, hogyha eljutsz és nem fordulsz meg, már nem lehet visszafordulni. Szakadék fog érkezni, ahol nem fogod tudni uralni a csónakodat, a hajódat. Onnan már a sodrás fog vinni, bármilyen erős a kezed, bármennyire profi vagy, bármennyire meg vagy győződve a magad értelméről, hatalmáról, nem tudod megfordítani az eseményeket. Ki tudja, hogy milyen következményekkel fog járni. PONR. Az a pont, ahonnan nem lehet megfordulni. Istennek ezek a fantasztikus csodái mind-mind jelzések voltak. A nép bűnös szíve felé való jelzések, a 40 év előtti büntetés előtt, szeretlek benneteket, térjetek vissza hozzám, bízzatok bennem, emlékezzetek meg azokról a tettekről, amelyeket veletek cselekedtem, és véssétek a lelketekbe. Ezt a vonalat húzzátok tovább a jövő felé is, és ez határozza meg a gondolataitokat. De eljött egy pont, ahonnan nem lehetett megfordulni. Eljött az a pont, amikor Isten azt mondta, megverem azokat, akik 20 évnél idősebbek, azok, akik lelki értelemben paráználkodtak velem, a szövetséget megtörték, el fognak hullani a pusztában, mert nem fordultak vissza a lázadásukban, az utódjaikat pedig azzal büntetem a 20 évnél fiatalabb sarjakat, hogy 40 évig fognak még itt bolyongani. 40 évig, mert 40 esztendeig tartott a megkémelés időszaka, az ígéret földjének megtekintése, így minden napra egy esztendő fog jutni. És Isten nem vonta vissza ezt az ítéletet. Nagyon érdekes megfigyelni, nem vonta vissza ezt az ítéletet. Úgyhogy még az Új Szövetség nekem a fantasztikus könyve, a zsidókhoz írt levél is kiemeli, emlékezzetek meg arról, hogy Isten ellen nem lehet következmény nélkül lázadni. Talán sokan felkapjuk a fejünket, és megkérdezzük, hogyan van ez, hiszen a hitvallásaink, amelyek a Szentírás alapján épültek fel, és református igehirdetők évszázadokon keresztül táplálták az Úr eszközeiként a hívő lelkeket általa, azt tanítják, hogy a bűnért személyesen kell megfelelni Isten előtt. Hogyan van az, hogy az utódok isszák azt, annak levét, amit a szülők rontottak el? Egyrészt igaz ez a teljes Szentírás összefüggésében, hogy a bűnért személyesen kell Isten előtt felelni, és csak Jézushoz menekülhetünk. Másrészt a Biblia következetesen tanítja azt is, hogy cselekedeteinknek, tetteinknek generációkra kiható következményei vannak. Ha tönkreteszem a világomat, megkeményítem a szívemet és rombolom a földet, akkor számoljak azzal, hogy az utódaimnak egyre egészségtelenebb környezetben kell felnőniük. Hogyha a családban nem úgy nevelem a gyermekemet, hogy tud gyönyörködni Isten törvényében, nem tárom elé Jézus szeretetét a tőle kapott bölcsességgel, nem adom meg a lehetőséget arra, hogy találkozzon vele. Istennek ettől függetlenül van hatalma arra, hogy megtérésre vigye, de a szülői feladatomat nem töltöttem be. Egy nagyon érdekes példát hoznék ide, a házasság és általa a család példáját, mert tudjuk, hogy az Ószövetségben, Új Szövetségben, Isten igéjében az Istennel kötött szövetségnek nagyon sokszor analógiája, párhuzama az emberek között kötetett házasság is. Ha csak az országunkat tekintjük meg, 2007-es évi adatokat néztem meg, 1000 házasság kötésre 610 válás jutott. 100 megszületett gyermekre 70 abortusz jutott ki. 3 gyermekből legalább egy csonka családban nevelkedett. Megkérdezhetjük, hogy hova haladunk, merre fog menni a nemzetünk, úgyhogy ennyire megkeményítettük a szívünket, és ennyire öljük magunkat, általa erkölcseinket. De hogyha a mi példánkra alkalmazzuk, és ezt a sok csonka családot látjuk, ezt a sok abortuszt, és azt, hogy már-már csodaszámban megy, hogyha egy házasság idővel nem bomlik szét, akkor elmondhatjuk. Nem generáljuk és gerjesszük ezt a folyamatot minél inkább. Úgyhogy a gyerekeknek nincsen viszonyítási alapjuk, nincsenek anyamodellek, nincsenek apaképek, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni a szülőknek egymással, hogyan kell egészségesen, békességben felnevekedni, és aztán nem működik az ő házasságuk sem, mert ezt a szent és csak az Úr bölcsességével átadható tanítást nem kapták meg. A szülők vétkeztek, és sokszor mondják is azt, hogy ehhez a gyermeknek semmi köze, ez az én életem, de valahogy be kell vallanunk, mégis a gyermek hissza meg a levét. És sietek megjegyezni, még mielőtt a világ felé mutogatnánk, hogy az egyházunkban sem jobb a helyzet. Nagyon sok válás történik, nem csak lelkipásztorok között, hanem mindenféle gyülekezetik a között. Nagyon sok felé vérzünk ebben az értelemben is, mert megkeményedett a szívünk, és azt, amit Isten mondott, amit üzent, nem hisszük el, közönösek vagyunk. Nélküle akarjuk működtetni a hívő életünket, benne a házasságunkat is hányszor. Hol a baj? Aránylag könnyű megtalálni a választ ott, ahol emberileg nézve is látható, hogy egy pár nem Isten akaratát fölvetve és figyelve kelt egybe. De mi van azon esetekben, ahol az egyik a másikat Isten ajándékaként fogadta el, mint hogy a hívő ember is Isten ajándékaként látja Jézus Krisztust, benne a Teremtőjét, és aztán pedig a házas pár, akik az Úrral indultak, szétválik. Mondhatjuk azt, hogy Isten akarata az, hogy amit elkezdett, az tönkre menjen. Mondhatjuk azt, hogy Isten akarata az, hogy a nép csodás módon elinduljon a pusztából, kijön a szolgaság házából, aztán ott meghasonuljanak egymással és Istennel, és elhújjanak a pusztában, tönkre menjenek. Az utódok pedig 40 évig elkeseredetten bolyongjanak. Mondhatjuk azt, hogy ez Istennek az akarata. Mondhatjuk azt, hogy a keresztény házasságok felbomlását is Isten engedi meg, mert így akarja. Hányan takaróznak ezzel? Nem így van, testvéreim. Ebben az esetben sokkal inkább Jézust idézném. Mózes a válást gonosz szívűségetek miatt engedte meg. Jézus pontosan tudta azt, hogy mi lakik bennünk. Pontosan tudja azt, hogy mire vagyunk képesek, hogy milyen hamar meg tudjuk keményíteni a mi szívünket, és közönösnek tudunk lenni az iránt, amit korábban hálával és szeretettel fogadtunk. Az ember nagyon hamar szemétnek tudja ítélni azt, amit Isten tökéletes ajándéknak szánt neki, még akár hívőként is. Ő szeretettel, türelemmel előkészít valamit, a szabadulást, a boldogságra vivő utat, amelyik emberi mércével mérve lehet, hogy sok nehézséget jelent. Mi pedig nem hisszük el ezt. bizalmatlanak vagyunk, és azt mondjuk, nem, ez lehetetlen, hogy ezt kér tőlem, majd a magam feje után megyek. A férj egyszer csak nem elégszik meg a feleségével, a feleség pedig egyre kevésbé tud gyönyörködni a férjében. Miért adta őt mellé, miért ilyenek a tulajdonságai a másiknak, mint a paradicsomban a bűneset után? Nem is én vettem, hanem az asszony adta a gyümölcsöt, akit mellém adtál. Minden házasság Isten bűnbocsátó szeretetére kell, hogy utalva legyen. Ugyanígy a mi életünk is kicsinnek lenni az Úr előtt, és belátni azt, hogy semmi sem tud működni, Uram, nélküled. Ha megkeményítem a szívemet, nem figyelek rád, magamat kimondva vagy kimondatlanul bölcsebbnek tartom, akkor zátorra fut minden. De hogyha rád vagyok kíváncsi, még a pusztaságban is, bár lehet, hogy a dolgok ellenem fenekednek, de akkor is elhiszem, hogy amit mondtál az igaz, akkor boldogság vár ránk. Mert Józsuéval, Kálebbel nem cselekedett az Úr ítéletet. Ők tökéletes szívűek voltak, ahogy a fel nem olvasott szakasz tovább folytatja. Bíztak Isten ígéretében, szerették őt, és tudták, kinek hisznek, és mit hisznek. A bűn megléte nem szükségszerű az életünkben. Amikor tévutakra tévedünk, akkor hányszor intézik el hívő emberek azzal, biztos oka volt Istennek, hogy ezt megengedte. Minthogyha odáig jutnánk el, hogy Isten a bűn által tud és akar bennünket formálni. Isten nem tervezte azt, illetve mondjuk inkább így, nem szánta annak a világot, hogy az bűnbe essen. Nem teremtette bele a gonoszt, a rosszat a világba. Isten tökéletes alkotásai vagyunk, akik magunk választottuk a rossz utat. Isten nem úgy akar bennünket vezetni, hogy nyomorúságokat, fájdalmakat enged meg, úgy, hogy bűnbe esünk. Ő engedelmes szívet vár, és a bűn az mindig megelőzhető. Ha kísértetünk és elbukunk, nem azért bukunk el, mert Isten akarta, hanem azért, mert mi vagyunk a hibásak, az engedetlenek. Ha a jó rosszból jó sül ki, akkor az inkább csak is az ő szeretetének a következménye. Emlékszünk József történetére, ti gonosz terveztetek ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani azt. Ez az ő kegyelme és szeretete. A pusztában ott van a számtalan csoda. Nem tudom, hogy milyen csodákat adott Isten a te életedbe. Szelíd figyelmeztetések, üzenetek, fantasztikus szabadítások, amikor egyszer csak lefutott az égből az ő rendelete. Ezek mind jelző táblák, az ő szeretetének, gondviselésének a táblái. Látod-e ebben az ő kezét és hatalmát, és ami még fontosabb, rámersz-e lépni arra az útra, amelyet adott, vagy pedig megfordulsz, mert megkeményíted magad. Isten vezetni akar téged is, engem is, és tud is vezetni, e felől nyugodjunk meg. És ezt a vezetést nem úgy tervezte el eredendően, hogy bűnbe essünk, aztán tanulunk a büntetésből, a dorgálásból. Ő szelíden szólongat bennünket. Sodor az élet, benne a körülmények, vagy meghalljuk ezt a hangot. Istennek az a sóhaja és a legbensőbb vágya, aminek nagyon szépen adott hangot ebben az igében is, hogy meg ne keményedjen a mi szívünk. Értsük jól ezt a kérést. Ő a teremtő, mi a teremtményei. Csak ő tudja, hogy igazán mi a jó nekünk. Esküvéssel ígérte meg azt, hogy nem hagy el, hogy kiteljesít bennünket. Fogjuk meg az ő kezét lelki értelemben, mint egy szerető atyának, apának, és lássuk meg, hogy biztonságban vagyunk. Ha magunkra tekintünk, meg a körülményeinkre, ezernyi okunk van a félelemre, a stresszre, az aggodalomra, és arra, hogy kapkodjunk, arra, hogy rossznak ítéljük azt, amit az Úr mondott. De lássuk meg hitben felnőként azt, hogy Isten mindenben jót ad. Kivezet bennünket, milyen szempontok szerint formáljuk az életünket, a gyülekezetünket. Szelíden fogadjuk-e Istennek a belénk oltott igéjét. Legyenek ezek a jövő heti kérdéseink. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk! köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy újra és újra megkeresel bennünket, adsz útjelző táplákat, meg akarsz menteni minket, újra és újra. A te kegyelmed által minden nap itt vagy az életünkben, úgyhogy meghallgatod a mi imádságainkat, mi pedig megtudjuk szavadat, akaratodat, vigasztalásodat, vagy éppen dorgálásodat a te égédből. Bocsásd meg a lázadásainkat, bocsásd meg, amikor megkeményítettük a szívünket, és inkább alapoztunk másnak a véleményére, vagy a magunk eszére, mint arra, amit te jónak mondottál. Legyenek átkozottak azok a pillanatok, amikor elfordultunk tőled, amikor megkeseredett a szívünk, és szinte már kárnak ítéltük azt, amit velünk tettél. Add meg, Úrunk, kérünk szereteted által, hogy tudjunk mindig és mindenkor hozzád ragaszkodni. Eljutván a hitnek teljességével ékeskedő kornak mértékére tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Tudjuk megválogatni azt, hogy mi szerinted való és mi nem. Tudjunk te tőled kapott éles lelki szemekkel szemlélődni, mint akik a kegyelmet átélve, de a te bölcsességeddel megtanítva tudnak mindenkor melletted dönteni. Köszönjük, Urunk, hogy adtál példákat, mint ahogy példa volt például Józsué vagy Káleb is, akik kitartottak melletted, és hittek neked, hogy igen, igen, jó az a föld, amelyre vezérelsz. Add meg, kérünk, Urunk, hogy tudjuk megismerni a mi jövőnket, a mi aktuális feladatainkat, és merjünk is rálépni a szolgálatnak, a hitnek a ma mezeire. Vezess bennünket, és adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk segítségül lenni útmutatókul azok számára, akik eltértek, letértek a tőled kapott útról, akik itt hagyták ezt a gyülekezetet, akiknek feje tetejére állt a házasságuk, emberi kapcsolataik, akik nem találják önmagukat, mert tőled távolodtak el, vagy elindultak az úton, de eltántorodtak. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kegyelmed elveszíthetetlen. Te igent mondtál ránk, és ez a végzés mindvégig megmarad, ami egész életünkön, lényünkön átível. Add meg, kérünk, hogy ne herdáljuk el az időt, amit kegyelmi időszakként szántál, hanem tudjunk téged megdicsőíteni. Add meg, kérünk, hogy ne úgy jussunk be a te üdvösségedbe, mint egy tűzön által, hanem úgy, mint akik értékes dolgokat építettek fel, tere át a szent fundamentumra. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden testi és lelki nyomorúságot hordozó, annak minden testi és lelki nyomorúságot hordozó tagját. Áld meg azokat is, akik örömöt és hálaadást viselnek a szívükben. Tegyél bennünket egyé, mert te vagy a mi őriző, megáldó pásztorunk, aki véreddel vásároltál meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, fogadjátok Isten áldását. Így szól az Úr, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel kell jelentenem, hogy a gyülekezetnek halottja volt Popovics Jánosné, 1916. november 11-én született, 93 éves korában hunyt el. Temetése pénteken volt 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőből. Isten vigasztalását és megerősítő jelenlétét kívánjuk fiainak, menyeinek, unokáinak és dédunokájának. Hirdetem azt, hogy a heti alkalmak a gyülekezetben szokott rendszerint meg lesznek tartva. Ma délután 16 órakor házaspári kör lesz itt a kis teremben. Hétfőn 14:30-kor nyugdíjas kör, ifjúsági óra pedig 18 óra 30 perckor kezdődik. Kedden este 6 órakor Biblia óra lesz. Szerdán délelőtt 9:30 kismamakör kezdő alkalomra kerül sor. Ugyancsak szerdán este 6-kor egy kis házi zongora koncertre hívjuk a testvéreket. Faragó Zsófia, a Birminghami Konzervatórium másodéves hallgatója 4 művet fog eljátszani. Bach A-moll szvittjét, Beethoven Appassionata szonátáját, egy Haydn szonátát és Bartók 2 román táncát. Körülbelül 1 órás lesz ez a koncert, és természetesen ingyenes a belépés. Pénteken délután 5 órakor kis ifi lesz, este 6-kor imaóra, illetve 7-kor énekkari próba. Szombaton Tiszaszigetre kerékpározunk ki a gyermekekkel. A kirándulás innen indul 10 órakor, és délután 5 órakor lesz a visszaérkezés. Szeretettel várjuk erre a kis szalonnasütéssel egybekötött túrára a gyermekeket. Ezt a hirdetést ki fogom függeszteni, ha lementem innen a szószékről a hirdetőre is, és ott az időpontokat, ha valamelyiket nem sikerült megegyezni, ismét megtekinthetjük. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Énekeljük a záró énekünket, a 445-ös számú dicséret első 2 és utolsó 2 versét, majd pedig a magyar himnuszt. 445-ös számú dicséretünk első 2 és utolsó 2 versét énekeljük. Az első verse a következőképpen kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem! Énekeljük el a nemzeti imádságunkat. Áldás, békességet kívánok mindenkinek.